Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Urunk, és üzen nekünk mai vasárnap délelőttön ezen a helyen. Ezt az igét pedig írva találjuk a Jónás próféta könyvében, az első részben, ahogy azt hallhattátok, különösképpen pedig Jónás próféta könyve első részének az első három, valamint a 8. és 9. verseiben. Istennek szent ígéjét a megnevezett helyről, Jónás próféta könyve első részének első három, valamint 8. és 9. verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. És jön az Úrnak szava Jónáshoz, az amittai fiához mondván, kelj fel, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatolt elémbe. És felkele Jónás, hogy Tarziszba szaladna az Úr elől. Leméne azért Jáfóba, és találla ott egy hajót, amely méne Tarziszba, és megadván a hajóbért beszálla abba, hogy Tarziszba menne velük az Úr színe elől. Mondának azért néki, kérünk, beszéld el nékünk, mi miatt van rajtunk ez a veszedelem? Mi a te foglalkozásod, és honnan jössz? Melyik a te hazád? És miféle népből vagy te? És mondanék itt, Héber vagyok én, és az Urat, az egek Istenét félem, aki a tengert és a szárazt teremtette. Eddig Istennek írott igéje. Szeretett testvéreim, akik itt voltak a múlt vasárnapi Isten tiszteleten, Jónás próféta könyvének az első fejezetét már hallhatták, illetve annak a szöveg és cselekmény olvasatát, azzal a végkicsengéssel, hogy Isten ügyének a hitelessége és sikere sohasem az emberi cselekvésen fordul meg, és nem attól függ. Isten nagyon sokszor az emberi gyávaság és megfutamodás ellenére viszi győzelemre az ő ügyét ebben a világban. Úgy, hogy akikre rábízatott ez az üzenet, önmagukat hitvallónak tartó emberekre elmenekülnek. Nem csak a küldetésüknek helyszínéről, hanem, ahogy olvastuk itt Jónás próféta könyvében, az Úr színe elől is szeretnének elmenekülni. Szeretett testvéreim, ahogy ezt ígértem, a mai alkalommal újabb két olvasatot kísérlünk meg, amiből szeretném, hogyha legalább annyi átjönne a tudatba és a szívbe mindazok számára, akik ma itt vannak, és akik hallják ezt az ige hirdetést, hogy milyen gazdag az Isten igéje, a kijelentés. Mennyi öröm, mennyi üzenet, mennyi szépség van a mai életünkre nézve is, abban, ha az ember leül és elkezdi tanulmányozni az Istennek az igéjét. Folytatásként felfogva, testvéreim, hadd fogalmazzam meg akkor a mai alkalommal a harmadik olvasatát ennek a prófétai könyvnek, illetve az első fejezetnek, amelyet én így fogalmaztam meg, hogy ez az identitás előítélet olvasat. Hova küldi az Isten Jónást? Ninivébe. Az akkori világ fővárosába, az akkori ismert kultúrvilágnak a centruma volt, egy birodalmi központ, a legelősebb katonai hatalom, ami létezett ott, abban a világban, amire visszanézve ma is a kultúrtörténelemben a városi kultúra bölcsőjét rejti, mert onnan jött a Tigris és az Eufrátesz mellől. Mai fogalmaink szerint egy multikulti világba küldi be Isten Jónást, ahol sok nép, sok nyelv, sok vallás, sok oltár volt egymás mellett, és egyetlen közös volt, ami őket összetartotta, ez pedig a birodalmi akarat, amely a Krisztus előtti 8. századtól végig söpör, egészen a földközi tengerig, sőt, Egyiptomnak, az egyiptomi birodalomnak az északi határáig, míg nem 612-ben aztán a babiloni seregek beveszik Ninivét, a fővárost, és ez a birodalom a történelem lapjaira kerül, de közel 2 évszázadon keresztül ennek a területnek a meghatározó hatalma Asszíria, amelynek a fővárosa Ninive, és amelyről azt olvastuk itt az Isten igéjében, hogy a bűnük az akkora volt, hogy az égig ért. És az Isten ezért küldi oda a Jónást, hogy menj és szólj ennek a bűnös városnak, akiknek a gonoszsága felhatott már hozzám. Menj és hívd őket megtérésre, hogy el ne vesszenek az ítéletbe. De testvéreim, Ninive nem csak egy város, egy főváros, hanem Ninive jelkép. Kifejeződése mindannak, ami gyűlöletes, amiből levezethető az embernek a sorsa, levezethető a szenvedés, legalábbis magyarázható az az állapot, amiben benne vannak azok, akik Ninivére így néznek. Mert ez a birodalom, amely a Krisztus előtti 8.-7. században éri a virágkorát, Jónás próféta könyvének lejegyzése idejében már nincsen. Már csak az emlékekben él, már más birodalom van, sőt, már a második birodalom Asszíria után, ugyanazon a területen. És mégis Ninive, mint jelkép, fennmarad. Hiszen kis népek síratták a szabadságukat, és ez a nagy birodalom, ez a hódító katonai birodalom, amely egységet teremtett a Tigris-Eufrátesz forrásától, ahogy mondtam, egészen a földközi tengerig, és amely egy gyarapodó birodalom volt, de gyarapodását mindig a hódításainak köszönhette, és azoknak a kincseknek, amelyeket a kisnépek leigázásával a hadsereg révén különböző erőforrásokban szerzett a birodalom számára, és nagyon érdekes, ezt hadtörténészek kikutatták, hogy ezek a birodalmak addig éltek, ameddig hódítani tudtak. Mikor eljutottak a hódításuk határára, megszűntek, mint birodalmak létezni, magukban omlottak, hiszen a természetük volt a hódítás. Nos, ezek a kisnépek nagyon sokszor síratták, és nem csak Izrael, akik pontosan az asszírok semmisítenek meg, Ézsaiás próféta könyvét, ha valaki olvassa, gyönyörűséges az első Ézsaiás, mikor az asszír seregek ott állnak Jeruzsálem elől, és maga a próféta és a király is bent van a várban. Szóval ott vannak a kis népek, akik szenvednek nagyon sokat, és akikbe beleég nemzedékeken keresztül eme nagy birodalom iránti gyűlölet, vagy legalábbis fenntartás mindenképpen, és amikor a rossznak a szinonimáját, vagy megtestesülését keresték, akkor csak ezt a fogalmat, vagy ezt a szót kellett kimondani, hogy Ninive. Mert nem csak egy jel, nem csak város volt ez, ahogy mondtam, hanem jelkép, amely magyarázta legalábbis nagyon sok ember számára azt az élethelyzetet, amiben benne van, mindig bűnbakként rá lehetett mutatni, és azt mondani, hogy Ninive miatt van ez rajtunk. Mindaz a nyomorúság, amiben élünk, és amit megtapasztalunk. Azért, hogy az életünk ott tart, ahol tart, és nem vagyunk boldogabbak. Ninive. És nagyon érdekes, testvéreim, hogy mennyire ugyanígy működik az emberi lélek évezredekkel később. Vagy azt is mutatnám, hogy minden korban. Mennyire emberi, mennyire igaz, amit leír a Szentírás. Meg kell keresnie mindenkor emberének a bűnbakot, a szemét, az ideológiát. És oda lehet mutatni, hogy hát azért olyan az életünk, amiért, mert ott van. Csak éppen ma nem Ninivének hívják, hanem valami másnak. És akkor magyarázatot talál az ember a belső frusztrációjára és a gyűlöletére is, mindarra arra a projekcióra, amit kidob a világ elé, és amiben a maga nyugtalanságát élet kérdéseinek megoldatlanságát nem tudja hova tenni. Tudjátok, testvéreim, akkor is az volt, és ma is a legkönnyebb mindig stigmatizálni. Mintha az ember attól jobban érezné magát. Hogy bélyegeket, jelzőket, tulajdonságokat akaszt a másikra. Mindig könnyebb a bajokat másban látni. És azt elképzelni, hogyha ő nem lenne, akkor ettől kezdve rózsaszín az élet. Nénive. És minden rendben lenne. Én bevallom, testvéreim, hogy nekem nagyon fáj, amikor a hitet és az egyházat szígyják, még akkor is, amikor nem tudják, hogy én ki vagyok, civilben, ott bóklászom valahol a világban. És nagyon rosszul esik, amikor az Istent, a hitet, és azt a közösséget, amiben élünk, amire legalábbis tudom, hogy sokan rátettük az életünket, az Isten Anya Szent Egyházának az ügyét, kikezdik és szígyják, olyanok szígyják, akiknek semmi közük nincs hozzá. Mert soha nem éltek egyházban, soha nem voltak, de ugye a lét problémáját és annak magyarázatát meg tudják magyarázni ezáltal. Érdekes, hogy ugye mondtam, hogy 200, több száz év telik el Ninivétől. Ma hány év telt el, vagy hány száz év telt el a marxi kijelentéstől, hogy a vallás a nép ópiuma. Hiába cáfolta meg az élet, nem tudom hányszor. De ez olyan könnyű előhúzni, ugye? A marxi axiómát. A vallás a nép ópiuma. Bocsánat, majd kicsit radikálisabban fogalmaznak a fiatalok. Hülye, aki hisz. Még itt tart. Miközben itt a nagy szabadság körülöttünk. Nagyon érdekes emlékem tört a felszínre, mikor gondolkoztam ezen az igém, illetve a mai üzenetem. Jó néhány évvel ezelőtt eskedtem egy színészt itt ebben a templomban, illetve hát az egyikük színész volt, és nagyon kedvesek voltak, utána meghívtak a vacsorára a színháznak az éttermébe, és hát az ő tiszteletére adtak egy ilyen kis műsort, és hát a színház igazgató felállt, és egyből elmondta, hogy ti mit hallottatok az egyházban? Mit mondott a pap? És emlékszem, hogy a színház igazgató nem volt itt a templomban. De ő tudta, hogy mit mondott a pap. Értitek ezt az előítéletet? Mert hát akik nincsenek ott, azok már csak tudják, hogy mit mondanak ott az egyházban. És hogyan élnek. Nagyon érdekes Jónás könyvének az üzenete. A múlt alkalommal már utaltam rá, hogy Esdrás próféta korában, illetve a kornak a vége felé foglalják írásba a Jónás könyvét, és ismerjük Esdrás Nehémiás könyvéből azt, hogy a babiloni fogságból hazatérők között végbe megy egy tisztogatási folyamat, amikor a származásukat igazolni nem tudókat kizárják, nagy sírás, nagy fájdalom közepette a családokból. És vannak írás magyarázók, akik azt mondják, hogy a Jónás könyve pontosan ennek a, hát nem ellensúlyozására, de mindenképpen egy alternatív értéknek a felmutatására fogalmazódik meg. Hogy ti a keserűségetekben elkezdtek gyűlölni olyanokat, akikről személyes tapasztalatotok alig-alig van, és kizártok és féltek, miközben az Isten nem egy nép, még csak nem is a választott ószövetségi népnek a kizárólagos Istene, hanem Isten mindenkinek az Istene, ennek a világnak az Ura. Istennek minden bűnös halála, minden bűnösnek a kárhozatba jutása fáj. Ezért nem akarja elveszíteni ezt a nagyvárost. azt a hitetlen tömeget, hanem elküldi újra és újra a megtérésre hívó prófétai üzenetet közéjük. Jónás identitása, hadd mondjam testvéreim, nem Ninivétől rendül meg, hanem az engedetlenségből, az Isten iránti engedetlenségből származik. Mert nem megy oda, és nem mondja azt, ahová menni kellene, és amit mondani kellene. Pedig érdekes módon nagyon mélyen ott van benne a hovatartozás. Hiszen hallottuk a Biblia olvasás rendjén, hogy amikor lemegy a kormányos mester, vagy az új fordítás szerint a hajós kapitány, és megkérdezi őt, hogy miért vagy itt, hogyan, és mikor felviszik, és a matrózok előtt felteszik a kérdést, hogy ember, mondd el nekünk, hogy ki vagy, honnan jöttél, melyik néphez tartozol. És akkor elmondja ezt a gyönyörű, egyetlen mondatban összefoglalt hitvallást, hogy héber vagyok, és azt az Istent imádom, aki az eget és a szárazföldet is teremtette. Azonnal tudja, hogy hová tartozik. Ott a halál peremén valahogy visszajön, testvéreim, az ember számára az identitásnak, a hovatartozásnak az igénye. És ma is, és itt is, pontosan ezekben a határhelyzetekben fontossá válik az ember számára, hogy Istenhez tartozik. Mert Isten nélkül élni vidám, de Isten nélkül meghalni borzasztó. És a negyedik olvasat, a mai alkalommal a második, amit hallottunk, az az identitás, küldetés olvasata ennek a történetnek. Vajon kikerülheti-e az ember a sorsát? Mert Jónás el akar futni az Isten elől. És előjön egy régi vita, amely évezredek óta mozgatja a teológiát és a filozófiát, nevezetesen a szabad akaratnak a kérdése. Vajon az ember dönti-e el az ő életét és életpályáját, vagy van valaki nála is hatalmasabb? És látszólag az ember dönti el nagyon sok esetben, ha tegyen hozzá, testvéreim, hogy még a rosszra is. Mert Jónás is eldöntötte, hogy Ninive helyett megy Tarzisba. Aztán elment életének a mélységébe. Csak Jónás abban különbözik nagyon sok embertől, hogy ő vállalja ennek a felelősségét. Most nagyon sokan nem vállalják, hanem visszadobják az Istenre, hogy Uram, ezt miért engedted meg? És miért vele? És nem azt mondják, hogy én döntöttem, és ez a következménye az életemben, hanem én eldöntöttem valamit, aztán az Úristen miért nem úgy rakta össze, hogy igazolja az én döntésemet. Szóval testvéreim, a nagy kérdés, hogy az ember sorsának az építője és meghatározója, úgy szabad akaratban. És mondhatjuk, hogy igen, egészen addig még nem lepleződik le. A döntés szabadsága az Isten akaratával szemben jó tanuló pénz Jónásnak az életében. És Jónás vállalja ennek a következményét. Olyan döbbenetes, mikor azt mondja a matrózoknak és a hajós kapitánynak, hogy miattam van rajtatok ez a veszedelem, fogjatok meg és dobjatok a tengerbe, és elmúlik ez a veszedelem, és ha emlékszünk a fejezet végére, tényleg ez is történik, és lecsendesednek a hullámok. Mit tehetne az ember? Hát nem azt teszi, amit a legjobbnak gondol az életébe? De, és Jónás is azt teszi, amiről úgy gondolja, hogy Isten szava és hívása ellenére is ez a legjobb, ahogy ő dönt. Szóval az egész Jónás könyvét olvassuk, hogy érdekesen rajzolódik ki a prófétának az arca, az egész személyiségének a karakterjegyei gyönyörűen jönnek felénk. Jónás mindig egy kicsit cinikusan, kétkedően és depressziósan nézett az Isten ügyére. Vannak, akik pontosan azt, hogy mélyen tud aludni a vihar közepette a hajó fenekén, ezzel a depresszióval magyarázzák, hogy neki már minden könnyű történik körülötte. Szóval mindig olyan cinikusan néz az Isten ügyére, hogy Uram, hát már ha nem tudok menekülni, akkor megadom magam, aztán megcsinálom. Ő nem egy jókedvű próféta, aki örömmel áll bele a barázdába és húzza a dolgokat, hogy az Isten ügye előre menjen. És mégis a bibliai könyvekben az övé az egyik leghumorosabb élet. És pontosan azért, mert ennek a rossz kedvű embernek az életében az Isten tud olyan humoros fordulatokat hozni, amivel fölemeli, és amivel bizonyítja neki azt, hogy látod, te nem akarod csinálni a dolgokat, rossz kedvű vagy, amikor az Istenért meg az Istennel kellene együtt lenni, élni, és ennek ellenére mégis fel tudlak téged is használni a nagy ügynek a szolgálatában. Szóval ezt az Isten közelséget, a küldetést, és hadd hozzam vissza ezt a szót, ezt az identitást rosszkedvűen megélő próféta, Jónás próféta is tud eszköz lenni az Isten tervében és a niniveieknek a megtérésében. Testvéreim, azt hiszem, befejező mondatnak nem is lehetne szebb, amit így próbáltam megfogalmazni ebben a identitás küldetés olvasatban. Boldog, akivel az Isten elhumorizál egy életen keresztül, hogy olykor rossz kedve ellenére is az ő ügyének munkálója, segítője lehessen. Olyan jó lenne, ha ebben a világban sok ilyen ember lenne, lehetne akár a mi gyülekezetünkben is. Amen. Köszönjük neked, hogy újra tanítottál. Végtelen gazdagságú igédből, mennyei jó atyánk, újra gyémántokat dobtál elénk, hogy megerősödhessünk, hogy elfogadjuk életünk tőled, nekünk személyesen adott sorsát, küldetését. Hogy megértsük azt, nélküled is lehet dönteni, de minden döntésnek következménye van. Ó, taníts meg bennünket, és taníts meg a mai embereket annak az igazságnak a felismerésére, hogy minden emberi döntésnek, a nélküled valónak is következménye van az életben. És ez a következmény nem csak a személyes életre vonatkozik, ahogy a Jónásé sem arra vonatkozott, hanem miatt egy egész hajó rakományostól, emberestől került veszélybe. Ó, hányan nem mérik fel az életükben tetteik következményét, tönkretesznek maguk körül egy családot, gyermekeiknek az életét, mert nem vállalják a felelősséget. Hányan vannak, akik tönkretesznek éves vagy évtizedes barátságokat, Mert azt gondolják, hogy a pillanatnyi megoldás a legjobb és a legkönnyebb. Ohányan voltak, akik könnyen eldobták a veled való köteléket, mert elhitték, amit még nekik tanítottak, hogy a vallás, a hit az egy ópium. Időlegesen segíts, ha majd baj van, akkor az Úristen úgy is megjelenik. És nem vették észre, hogy magukra maradtak. Nem vették észre, hogy lélekben árván botorkálnak. De az életben eljön ennek is a felismerése. Hogy ma miért van annyi magányos, annyi lelkileg kiégett ember, annak magyarázata van. Mindennel magyarázzuk, csak azzal nem, hogy az emberek kizárták az életükből a te jó voltodat és igazságodat. Ó, ments meg minket, hogy a ninivei jelképekben gondolkodva abban gondolkozzunk és abban reménykedjünk, hogy ha majd az a megtestesített gonosz valahogy eltűnne, akkor az életünk jobbá fordul, mert a külső körülmények, amely megnyomorítanak bennünket. Úrunk, köszönjük neked az igét, nem. Nem a külső körülmények, ennél nehezebb körülményekben is, ami eleink török és tatár időkben és ateista időkben hűek voltak, hűségesek, keresték akaratodat, arcod világosságát, és nem a korhoz, és nem az ideológiához szabták az életüket, és még csak nem is a létező, vagy éppen nem létező szabadsághoz, vagy annak hiányához, hanem te hozzád, az örökké való Istenhez. Ó, add meg nekünk ma is, hogy az életünket hozzád, és ahhoz az igazsághoz mérjük, amely a mennyek magasságából alászáll mi közénk. Békességedben tarts meg. Most, amikor imádkozunk azokért, akik keresik arcod világosságát, adj erőt az erőtleneknek, békességet a békételeneknek, felelősséget a felelőtleneknek, adj szeretetet a szeretetleneknek, közösséget a magányosoknak. De azért imádkozunk, hogy adj nekünk igazságot, visszavonhatatlant, és utat az örök életre. Adj áldást annak a családnak az életében, akikért imádkoztunk, hogy békességben lehessenek együtt, és térjenek meg, kegyelmedet felismerve, szeretetedet elfogadva. Légy velünk, áld meg minket, és fogadd el azt is, amit csöndben mellé teszünk fiadért, a Jézus Krisztusért. Amen.